Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, hamarosan már a győztes nemzet is felállhat a dobogó csúcsára. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség több mint 4000 oltalommal rendelkezik a világbajnoksághoz kötöttem. A logók és szlogenek mellett számos technikai szabadalom is van, mint például az aktuális labdákhoz köthető fejlesztések levédése. A FIFA-hoz és a világbajnoksághoz köthető oltalmakról a Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Ügyvezetőjével, Kovári Zoltánnal beszélgettünk, a riporter Péler András.
A FIFA, ugye a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, egy akkora világméretű szervezet, ami biztos vagyok benne, hogy rengeteg védelemmel, oltalommal rendelkezik a szellemi tulajdon területén. Egy ekkora szervezetnek, hogyha jól sejtem, akkor különböző logókhoz, különböző dizájnoltalmakhoz nagyon sok védelem fűződik a FIFA-hoz, hogyha jól sejtem.
Így van, a FIFA nagyon tudatosan dolgozik a szellemi tulajdon jogainak a védelmén. Ez már az 1970-es évek óta így van, azóta számos védjegyet, több ezer védjegyet jelentett be a FIFA. A Katari VB kapcsán is nagyon sok védjegye, formatervezési oltalma van a FIFA-nak, és erre külön kiadott egy kis kézikönyvet, egy útmutatót, hogy ezeket hogyan kell használni. Hogyha valaki szeretné használni ezeket a logókat, védjegyeket, akkor ez hogyan tudja, kihez kell fordulnia, hogyha üzleti tevékenység körében szeretné használni, és mi a teendő akkor, hogyha ez csak valaki a öröme vagy bánata kifejezésére szeretné használni a közösségi médiában.
Azért az, hogy egy külön útmutatót szerkesztettek a védjegyeiknek a felhasználásához, az valóban azt mutatja, hogy egy eléggé tudatos és előrelátó szervezet a FIFA.
És azt érdemes megemlíteni, hogy nem csak egyféle védjegy, hanem amit mi nap mint nap látunk a televízión, illetve azok a szerencsések, akik élőben láthatják a mérkőzéseket, nagyon sok olyan dologgal szembesülnek, ami ténylegesen védjegyként van védve. Például ez a 8-as jellegű logója a világbajnokságnak, az már önmagában védjegyként is, formatervezési mintaként, színesként, fekete-fehérként mindenhogy le van védve, de levédette a FIFA védjegyként a kabala figurát, ami a Katarban fejfedőként használt Gutra nevű ruhanemű tulajdonképpen. Ezt is védjegyként védette, ennek a nevét is levédette védjegyként, ez a Laib angol nyelven, tehát latin betűs írásmód, illetve arab nyelven is levédette a Laib nevet. És még nagyon sok minden benne van a FIFA portfóliójában, ideértve a hivatalos poszter, a hivatalos szlogen, a maga kupának az alakja, amit végén a győztes csapat hazavihet, és a katari rendezvénynek a Katar 2022-es szó összetételét is védi a FIFA.
Érdekes, hogy a Katar 2022 szó összetételt is le kell védetni, azért ez úgy gondolom, hogy ez elég furcsa lehet, nem tudom, hogy milyen gazdasági érdek fűződhet ahhoz, hogy például ezt az egyszerű kis szó összetételt is akár valaki levédesse.
Amikor védelemről beszélünk, akkor mindig meg kell mondani, hogy milyen áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában szeretné valaki, nem szép szóval, de lényegében arról van szó, hogy kisajátítani azt a megjelölést vagy szó összetételt. Úgyhogy itt a Katar 22-t, azt mint a FIFA ugye a futballal kapcsolatos nagyon sokféle szolgáltatás meg termék vonatkozásában kívánta védeni, és ezáltal ő eltilthat mindenki más, aki gazdasági tevékenység körében használna ilyen szó összetételt. Itt az eltilthatóság a lényeg, és a gazdasági tevékenység, ahogy előbb mondtam, hogyha valaki szeretné kifejezni magán körben a véleményét, akkor azért nyugodtan használhatja azt, hogy Katar 2022, attól még neki nem lesz semmilyen jogi bántódása.
Kicsit nézzünk rá a szponzorokra is, hiszen volt itt egy nagy botrány az idei világbajnokság kapcsán, hiszen a Budweiser, mint a esemény egyik legnagyobb szponzora, két nappal a világbajnokság előtt szembesült azzal, hogy az állam mégsem fogja engedni a alkoholtartalmú italok árusítását a stadionok környékén. A beszélgetésünk most nem erről szól, hanem arról, hogy hát mennyire is tudatosak a VB szponzorai, mármint a védjegy használattal kapcsolatban.
Alapvetően többféle szponzor van a FIFA labdarúgó rendezvényei kapcsán. Vannak a FIFA partnerek, ezek fizetik a legtöbbet, hogy ők partnerek lehessenek. Ugye itt az Adidas, Visa, akiket nap mint nap láthatunk a reklámfelületeken a mérkőzéseknél, ők a partnerek. Vannak a szponzorok, ez egy kicsit lejjebb van, ide tartozik például a ezelőbb említett Budweiser is. Ő 75 millió dollárt fizetett azért, hogy ebbe a szponzor kategóriába bekerülhessen, és ő minden világbajnokságon, talán a mexikói világbajnokság óta jelen van a FIFA szponzorai között, és a harmadik kategória pedig az úgynevezett regionális támogatók, akik inkább kontinensenként vannak jelen a FIFA-ban, tehát mások a regionális támogatók Afrikában, az afrikai közvetítéseknél, mások Európában meg Amerikában.
Játékosokhoz kapcsolódóan egyébként vannak-e ilyen különböző védjegy oltalmak? Most arra gondolok, hogy magának Cristiano Ronaldónak vagy Messinek a neve az már egy mekkora márkának számít. Nem tudom, hogy lehet, hogy esetleg már maga a nevük is esetleg egy védjegy oltalom alatt állhat-e.
Abszolút, a két említett játékos mind a kettőnek a neve védjegy oltalom alatt áll, ők maguk védjegyeztették. Ronaldo ezen kívül a monogramjából és a messzámából a CR7-es védjegyet is levédette. Ez 50 országban rengeteg félreárulai szolgáltatásra le van védve. Messi esetében nem volt nagyon egyszerű ez a menet, ugyanis Messi, amikor a nevét levédette, akkor szembesült azzal, hogy Spanyolországban van egy kerékpárgyártó, a Massi. Tehát csak a második betűben, egy magánhangzóban különbözik a kettő, és ez a spanyol kerékpárgyártó azt mondta, hogy álljon meg a menet, itt a két megjelölés az összetéveszthetőségig hasonló, tehát a fogyasztók összetéveszthetik a Messit a Massival, mert bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy mind a kettő sportszerekre volt bejegyezve, mind a két védjegy, illetve Messi esetében a védjegybejelentés még csak, és az a spanyol gyártó fellépett Messi védjegybejelentés ellen, és az Európai Unió védjegy hivatala el is utasította Messinek a védjegybejelentését, mondván, hogy ez tényleg összetéveszthető. De Messi az Európai Unió bíróságához fordult, hogy változtassa meg az Európai Unió védjegy hivatalának a döntését, meg is változtatta, és azt mondta az Európai Unió védjegybírósága, hogy Messi neve annyira ismert, hogy nem csupán a futball iránt rajongók ismerik, hanem ennél sokkal tágabb az ő ismertségi köre, és nem feltételezhető, nem valószínűsíthető, hogy a átlagos fogyasztó össze fogja téveszteni a Messit a Massival. Ez 9 évig tartott egyébként ez a jogvita a Messi és Massi között, de végül is Messi nyert.
De hogyha jól sejtem, akkor ezek hogy a saját nevüknek a levédetése például arra nem terjed ki, hogyha valaki mondjuk a gyerekét Cristiano Ronaldónak akarja elnevezni.
Nem, mert itt a védjegynél a gazdasági tevékenység a lényeg, tehát mindenki a saját nevét a jó hiszeműség keretei között nyugodtan használhatja. Tehát aki Cristiano Ronaldónak született, használhatja ezt a nevet. Divat márkát ezzel a névvel már nem fog tudni alapítani. Tehát ott más lehetőség után kell nézni.
Az összes világbajnokságnak és egyébként a labdarúgásban minden nagyobb versenynek az egyik legikonikusabb és legemlékezetesebb pontja az aktuális labda. Szerintem mindenki emlékszik még például Jabulánira, ugye az egyik világbajnokságén ikonikus játékszerére. Ha jól sejtem, akkor a labdáknál is mind a színösszeállítás, mintavilág, de akár esetleg még a különböző tervezésbeli sajátosságok is számtalan oltalom alatt állhatnak.
Így van, ez a jelen világbajnokság esetén is tetten érhető a labdáknál. Van formatervezési minta oltalom a labda díszítésére. A labdának is van egy neve, hogy ez az Al-Rila, magyarul az utazás, arab nyelvből átvett módon a labda neve. És magán a labdán is több védjegy tetten érhető. Tehát a gyártó Adidasnak a háromsávos védjegye, de a FIFA-nak a Katari VB-vel kapcsolatos védjegye is látható. És amit talán keveseknek egyértelmű, itt szabadalmakról is szó van. Szabadalmazott találmányok tömkelege van ebben az egyetlen labdában, hogy a labda előállítási eljárását levédte az Adidas, tehát már víz alapú ragasztóval dolgoznak a környezet védelem jegyében. De talán még érdekesebb, hogy a labda közepe tartalmaz kettő szenzort, ami a labda pozícióját és a labdát ért erőhatásokat vizsgálja. És az a szenzor az Adidas által tervezett felfüggesztésekkel van pontosan középre helyezve a labda közepébe, és ezt teszi lehetővé, hogy a videóbíró rendszer segítségével nagyon pontosan meg tudják határozni, hogy egy adott pillanatban hol van ez a labda, és hát ezek is szabadalommal védett rendszerek.
Hogyha jól sejtem, akkor ezt a technológiát használhatták a Németország-Japán mérkőzésen, ahol senki meg nem mondta volna, hogy az a labda bizony még ott az alapvonalnál még játékban van.
Egész biztos, hogy ez volt, igen. Ugye ezek a szenzorok másodpercenként 500-szor adnak jelet a stadion központi számítógépére, plusz a stadionban lévő 12 kamera, a külön erre a célra fejlesztett kamera is nézi a labdát, nézi egyúttal a játékosokat, a játékosokról is 29 adatpontot gyűjt, és másodpercenként 50-szer történik meg ennek a 29 adatpontnak az összegyűjtése, és ebből elképesztően pontos képet lehet nyerni. Ugye a labdában lévő hely meghatározó szenzor az nem is a GPS rendszer alapján működő, hanem ennél egy sokkal pontosabb Local Position System, tehát LPS rendszer alapján dolgozik, és nagyon nagy pontossággal lehet a labdá pozícióját is meghatározni, és az őt ért erőhatásokat is, tehát hogy valaki fejelt vagy nem fejelt.
Kovári Zoltánt hallották, a Kovári Szabadalmi Védjegy Iroda Kft. Ügyvezetőjét. Továbbra is biztosított Magyarországon az ünnepi időszakra a hal ellátás, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője. Lévai Ferenc azt mondta, hogy idén a rendkívül asszályos időjárás miatt megakadt a halastavak megfelelő víz utánpótlása, emelkedtek a takarmányárak és a halászatok energiaköltségei, így az előző évek mennyiségéhez képest várható a 30-35%-kal csökkenhet Magyarország haltermelése. Hozzátette, arra kérték a szövetség tagjait, hogy a következő időszakban szorítsák háttérbe az exportot annak érdekében, hogy ki tudják szolgálni a hazai igényeket. Lévai Ferenccel Ércfalvi András beszélgetett.
Nagyon sokan nyilatkoztak arról, hogy karácsonykor lesz-e hal, nem lesz hal, 4000 forint lesz a pontszelet, mennyi lesz a pontszelet. Ez most ilyenkor izgalmas, most izgalmas, ugye a halárak hol tartanak. A húsárakat nap mint nap látjuk a boltban, a hallal lehet, hogy csak karácsonykor találkozik a fogyasztó.
Igen, de hát hála Istennek nagyon negatív meglepetés nem égheti a halat vásárlókat, hiszen azzal a magassággal emelkedtek a halárak is, amire a mezőgazdaság többi, az élelmiszeripar többi ágai, nem vagyunk drágábbak arányosan, mint a hús, vagy a tejtermékek áremelkedésének a nagyságrendje. Nem kell magyarázkodnunk, mindenki tudja azt, hogy ilyen fekete éve Magyarországnak talán 50 éve nem volt, mióta én dolgozom, hogy egyetlen ágazata nincs a mezőgazdaságnak, amit nem brutálisan sűjtött volna az időjárás. Ebben az asszály épp úgy benne volt, benne a vízhiányában.
De ezt mondják a szőlészek, borászok, ezt mondják a gabonát
mindenki
termesztők, mondja, állatot.
Mindenki, tehát senki nem nyertes ennek, amikor széna nincs az Alföldön, és a 30 aranykoronákon 60 cent is nyomogult napraforgók sülnek el júliusba, hát azt látványnak is rossz volt, még annak is, aki nem értője vagy elviselője ennek. A halászat annyival rosszabb helyzetben van, mint bárki más, hogy addig, amíg a növénytermesztés, az erdők, általában a természet bizonyos fokú toleranciával bír a víz hiányával, a hal egy óráig se bírja ki víz nélkül, és ahogy csökken a vízoszlop, úgy nem csak a termésünk csökken, hanem a hal kitettsége is, hiszen a sekély vízben a madarak, az odaszorult vízi élőlények és mindenki más a halat bántja, teljesen normális dolog, így viselkedik a természet. Nem meglepődni kell rajta, meg kéne oldani azt, hogy ne így legyen mindig, vagy tehetünk-e érte még valamit. Ne menjünk ilyen messzire, az idei halhelyzetről inkább mintegy 30%-a az ország halasztó területének nem működött, vagy csak nagyon-nagyon csökkentett üzemmódba, kisvizen nagyon kevés hallal. Az extra meleg mellett az elszálló takarmányárak is gyomban ütötték az ágazatot, hiszen senki nem tudott hirtelen 10.000 forintra emelkedő gabonákkal úgy etetni, mint normális időszakban, és hát a természetvédelmi károk is lényegesen magasabbak voltak. Szerintem 30-35%-kal esett is az ország haltermelése. Ez nyilván majd a halászatok után derül ki, de még egyetlen kollégámmal se találkoztam, aki azt mondta volna, hogy hát azért annyit, amennyit szokott hozott a gazdaságom, nem hozott. Kivétel nélkül mi azokat a Tiszán túli viszonylag jó helyzetben lévő, hiszen főcsatorna rendszerről ellátott tógazdaságokat is megviselte az idei év, amelyek kevésbé voltak kitettek, mint a Dunán túli kiszáradó, kiapadó halastavak. Ha a piaci helyzetet nézzük, a MAHAL, tehát a mi szervezetünk, a haltermelők szervezete, azt a belső megállapodásra jutottunk a tagjainkkal, amit megtettünk már tavaly is, hogy addig, amíg a belső halállátásunk nem teljesen biztosított, amíg a karácsonyi ünnepet ki nem szolgáltuk, amíg a velünk nagyon, mondhatom azt, hogy szimbiózisban lévő horgász társadalom kihelyezési igényét nem teljesítettük, addig az exportot visszafogjuk. Ez sokaknak nem tetszett, voltak is ellenálló hangok, de a magyar halpiac Magyarország. Nekünk itt kell a halat eladnunk.
Igen, ha egyszer-kétszer nincs karácsonykor pont, akkor utána már nem fog az ember.
Nem fogja keresni.
Igen.
Az ünnepi halállátásra semmi gondunk nem lesz. Bőségesen áll rendelkezésre friss, feldolgozott, tisztított, akár pont, akár a többi haltermékféle. Ha a pontot nézzük, akkor az árak annyira azért nem szabadultak el, hiszen a 2000 forint körüli piaci halára, 2000-2002-es piaci halárak azok nagyjából megfelelnek a többi áremelkedésnek. és nincsenek 4000 forintos, ez nem igaz. Nincs 4000 forintos pontszeret, ám 3000
karácsonyra prognosztizálták a kollégák.
Nem lesz ilyen, annyi, ilyen, nem? Nem lesz annyi 3000-3200 körül meg fog állni. Mindig attól is függ, és mondom rám a kedves hallgatóknak, vegyék meg lehetőleg a következő két hétbe a halat. Két hónapig semmi nem történik a halal, utána persze nem kell hűtőbe tartani. Érdekes,
ez valószínűleg benne van a zsigerék, vagy ezt akkor kell megvenni, ez frissen
hát ez a régi rúti, hogy még a fürdőkát bújtassuk egy kicsit. Az biztos, hogy aki most elmegy, és a meglévő nagy választékból kényelmesen, nyugodtan bevásárol,
azon az áron, ami tervezhető, mert ki tudja, mi
történik. Most senki nem mondja meg, hogy 3 hét múlva mondjuk egy üzemanyag helyzet miatt az árak hol fognak kikötni. Én mindenkinek azt javasolnám, vegyük meg nyugodtan, békébe, előre. Egyébként nem csak a ponyból, az összes többi halból is jó a választék, kitűnő az afrikai gyöcsetermelés, mert nem függ az időjárástól.
Minden év tartás,
meleg vízünk van, az energia volt az igazi nagy áremelkedés, meg a tápárakot is, csak nem volt kitéve annak, hogy elfogy a vize, vagy megeszik a madarak. Tehát afrikai halcsából, még süllőből is találunk, új halunk a csikosügér, a süllőnél jobb, teljesen szálkamentes, csodálatosan hófehér, húsú, termeszhető, ragadozó halunk. Imádom, remélem minél hamarabb a köztudatba is bekerül, de lehet kapni busát, amót és kárászt is, aki még most időbe elmegy érte.
Lévai Ferencet hallották, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközé Szervezet szóvivőjét.